Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3.400.000.000 forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos havária miatt biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecser Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az országos rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésben azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszerrel végzett tiltásával. tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-t. A szakemberek a tenyésző helyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél, a hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.
Valaki, hogy torkom megköszönöm, és a sorsomat újra szülöm. Tudod, az életem s vallásom mindig a muzsika volt, mert a zene az oxigén, nálam minden erről szól. Akarok adni és adni, míg a szívem tele, az öreg ördög hisz majd el, vagy egy angyal a színpadról felemel.
napverse.
Vörös Sándor, Öröklét. A föld, hol az életterem, a mindennyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik, és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik, és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök. Múlónak látszik és örök.
Vörös Sándor Öröklét című versét Szegvári Menyhért mondta el.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 8-a hétfő van. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. A pedagógus képzést, továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk! Santa Gianna Beretta Molla, magyarul Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, 1922 és 1962 között élt Olaszországban. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. 2004-ben volt a szenté avatása Rómában, liturgikus ünnepe április 28-án van. A Szent Janka életét bemutató az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig tekinthető meg. Szent Janka a negyedik gyermekével volt várandós, amikor kiderült, hogy az anyamé mellett jóindulatú daganat alakult ki. Orvosai elmagyarázták neki, hogy három lehetősége van: a méh eltávolítása a tumorral együtt, a tumor eltávolítása a terhesség megszakításával, a méh kivétele nélkül, vagy csak a daganat eltávolítása. Ez utóbbit nem javasolták, mert nagy rizikóval jár. Az anya és a magzat halálához vezethet. Szent Janka sebészként tisztában volt a kockázatokkal, mégis a legveszélyesebbet választotta. Azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. A szülés előtt másfél hónappal így szólt férjéhez: Pietro, kérlek, ha köztem és a gyermek között kell választanotok, a gyermek mellett döntsetek. Nem mellettem, nagyon kérlek. Szent II. János Pál pápa így fogalmazott Szent Janka kapcsán: adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával, az életvédő imakör egyik alapítójával és férjével, Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a magyarországi Billings központ vezetői is. Krisztina és László 4 gyermek szülei. Ahogy Szent Janka élettörténetét itt ezen a kiállításon megismerhetik az érdeklődők, a rádióhallgatók, templomba járók, de működik egy Szent Janka imakör a ti közreműködésetekkel, illetve egy Pietro Molla, aki Szent Jankának a férje volt, Pietro Molla férfi szövetség. Mi a küldetése, a karizmája a Szent Janka imakörnek? Miért, kikért imádkoztok ott?
Nevében is benne van, hogy imakör, ez nem egy bezárult kör, tehát egy nyitott közösség, tulajdonképpen imacsoport, amely 2017-ben alakult meg hivatalosan, és mivel Szent Jankának a mottója az élet szentség felragyogtatása, mármint az, hogy az élet szent, a születéstől a természetes halálig, és itt nagyon sok területe van ugye az életvédelemnek, mi tágabb megfogalmazásban ezért imádkozunk, tehát az életvédelemért, ezért született meg ez az imakör. Nyilván több területe van az imáinknak, tehát az engesztelés, a dicsőítés, a hálaadás az életért, az élet szentségéért, illetve a megosztás is nagyon fontos, ezt misszióként éljük meg, tehát az imán kívül mindenki a saját képességeihez mérten, vagy a saját karizmájának megfelelően a saját környezetében terjeszti a Szent Janka életszentségét és magának az imakörnek a létét is, és természetesen nyitottak vagyunk arra, hogyha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, akkor megteheti.
Akkor ez azt jelenti, hogy itt házas párok imádkoznak, vagy ez egy külön női imakör?
Ez eredetileg nem női imakör, ez vegyes. A nők egyébként többségben vannak. Gondolom, hogy a Szent Janka anyasága és nőisége miatt, ami megérinti ugye a nőket. Vannak férfi tagjai is, de kevesen, akiket az élet, az kimondottan az életvédelem tágabb értelemben érdekel, vagy akik fontosnak tartják, ők szoktak csatlakozni, de egyébként mivel megalakult ennek az imakörnek a férfi oldala, és hát mi nyitottak vagyunk természetesen a Szentlélek sugallataira, és nem tudom, hogy hova fog alakulni a Szent Janka imakörnek a jövője. Most egyenlőre azt tudom, hogy épp egy Szent Janka imakörnek tartott lelkinapot követően vagyunk itt a kiállítással, és nagyon sok kegyelmet kaptunk, és mindig kapunk újabb és újabb feladatokat, és újabb tagokat, akik csatlakoznak. De ha időrendi sorrendben nézzük, akkor a Szent Janka imakör volt az első, ezért több imatársunknak a férje is csatlakozott. Időközben, ahogy a kiállítás is kibővült, a Pietro Molla életének bemutatásával, mint üzenettel, ezzel egy időben tulajdonképpen megszületett az úgynevezett Pietro Szövetség, amiről Laci fog beszélni.
Igen, így fordulok akkor a férjedhez. Akkor a Pietro Molla férfi szövetségben csak férfiak imádkoznak?
Igen, ez egy kifejezetten férfiaknak az ima szövetsége, és a mai napon pont 2 évvel ezelőtt alakult meg egy véletlen folytán, mint ahogy ismerjük a véletleneket. Volt egy lelki nap szervezve Pócs Petribe, ahol előtte ugyan már komolyan gondolkodtunk, és mozgatott bennünket az egyik jó barátommal a házaspároknak a megsegítése, ha úgy tetszik. Itt különösen a válságba került házaspárokról van szó, amit nagyon mélyen a szívünkön hordunk. És kaptunk egy áldást Istenatyától, és akkor elhatároztuk, hogy minden nap imádkozni és engesztelni fogunk, és ha kell, akkor böjtölni is azokért a házaspárokért, akik az ismeretségi körünkben vannak, és válságba kerültek. És azóta ez is már kibővült, mert ugyan mi ilyen csendesen, ilyen búvópatak módján növekszünk, de most már 11-en vagyunk férfiak, akik mind családapák, nagyapák, özvegyek, különböző életállapotokban vagyunk, de mindannyiunknak nagyon fontos ez a küldetés és az idevaló tartozás, és a Pietro Molla életszentsége és életútja és az ő kisugárzását azt érezzük, és azt gondoljuk, hogy nem is gondoljuk, ez igazából ez mondható az, hogy meggyőződésünk, hogy ő egyrészt a saját példájával mutat egy nagyon komoly példát számunkra, másrészt közben jár értünk, és főleg ezekért a házaspárokért, akikért megesik a szívünk, mikor halljuk egy-egy olyan történetet, vagy egy-egy olyan eseményt, ami bármilyen okból, de válságba visznek egy-egy házaspárt.
Ez azt jelenti, hogy ti rendszeresen találkoztok ebben a férfi imakörben, vagy mindenki otthon imádkozik?
Most már úgy alakult ez ki, mivel nem is csak Magyarországról vagyunk, hanem más országokból, itt Erdélyből is van tagunk, és Magyarországról is különböző városokból, tehát fizikai képtelenség minden nap tudjunk találkozni, viszont a napi ima az nagyon fontos mindannyiunk számára. Éppen ezért egy ilyen WhatsAppos csoportunk van, és naponta kétszer imádkozunk, vagy kétszer is lehet csatlakozni, reggel 6 órakor és este 8 órakor, úgyhogy vannak a hajnali imádkozók, és vannak az estik, és van, amikor mind a kettőn is jelen vagyunk, úgyhogy ezt mindenki eldönti, de hogyha valaki nem tud csatlakozni se itt, se ott, akkor elmondja magában az imát, ami nem egy olyan bonyolult dolog, tehát nem egy olyan 15 perc körülbelül, úgyhogy nem egy olyan nagyon megterhelő dolog, de azért megvannak a kísértések, hogy hanyagoljuk már ezt, mert ez nem is olyan fontos.
És ebben az imakörben azért is imádkoztok, hogy Pietro Mollát is oltárra emeljék?
Hát mindenképpen, hiszen ő olyan példakép számunkra, aki méltó lenne arra, hogy a felesége mellé kerüljön az oltára. Azt gondolom, hogy ez csak egy, mondjuk úgy, hogy egy technikai részletkérdés, hogy jelenleg még nincsen, hiszen Szent Janka nem lett volna szent, hogyha nincs egy olyan vagány csávó férje, aki volt Pietro Molla. Tehát ők együtt, és ez a legcsodálatosabb az én szememben, hogy ők egymást tették szenti az életük során. Tehát Pietro Molla se válhatna szenté Szent Janka nélkül, és Szent Janka se lehetne szent, hogyha nem lett volna ott Pietro Molla, aki nagyon komolyan támogatta őt, és nem csak az, hogy támogatta az anyaságában és a hitében, hanem még bőven mielőtt találkoztak volna, már azelőtt napi szinten imádkoztak egymásért. Tehát ők nagyon komolyan készültek a házasságra, még abban az időben, amikor nem is tudták, hogy ki a másik felük.
Egy-egy mozzanatot esetleg, ha kiemelné Pietro életéből, ami most megszólíthatja a fiatal férfiakat, fiatal apákat, férjeket?
Hát én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amiről mindig megfeledkezünk, vagy nem tudom, egy kicsit így ilyen talán elsikkadunk így ezek a dolgok felett, de az, hogy előre tervezni és imádkozni, mélyen kérni az Isten kegyelmét arra vonatkozóan, hogy az ő elképzelése szerinti feleséget mutassa be nekem. Ez, mert annál jobb nincsen. Tehát tök jó az, hogyha találkozunk egy vagány csajjal, de hogyha az nem az Isten akarata szerinti leányzó, akkor közön nincsen hozzá, és akkor el kell engedni. Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy komolyan mélyen keresni az Isten akaratát és az Isten akarata szerinti párunkat.
A férjed elmondta, hogy Pietro miben adhat példát a fiataloknak. Szent Janka szerinted miben adhat példát, hogyha az ő életéből is kiemelnél egy mozzanatot, akár egy párkeresés, társkeresés kapcsán?
Hát ugyanezt a mozzanatot tudom kiemelni, mert őszintén imádkozott és kérte a szűzanyát, illetve az Isten akaratát kereste, miután lediplomázott és orvosként kezdett el dolgozni. Megfordult a fejében az Istennek szentelt élet, hogy ő misszionárius lesz valahol Brazíliában, ahol a bátyja is élt. Aztán nagyon sok ima és a gyóntatója és a lelki vezetője irányítása kapcsán rátalált az Isten akaratára, és megértette azt, hogy ugye kevés a jó anya, és hogy neki az anyaság a hivatása, és onnantól kezdve imádkozott azért, ő is a szűzanyához, a jó tanács anyjához, hogy mutassa meg neki azt a férfit, aki velő keresztény családot tud alapítani. Úgyhogy így utólag kicsit megmosolyogtató, hogy mind a ketten egyébként ismerték egymást látásból. Pietro tudta, hogy ki ez a fiatal orvosnő, ráadásul a rendelőivel szemben lakott, tehát ismertek voltak a környéken, a faluban. Aztán egy primicián találkoztak egy papszentelés után, és akkor jött a nagy szerelem. Tehát két érett felnőtt ember, akik évek óta imádkoztak a leendő párjukért és a családjukért. És én is ezt szoktam mondani a fiataloknak, hogy már él valahol az a, például a lányoknak elmondom, hogy már él valahol az a fiú, akihez te hozzá fogsz menni, és nem tudod, hogy hol van, lehet, hogy ismered, lehet, hogy nem, akkor most kezdj el imádkozni érte.
Szent Jankát értünk, ott ad Isten nékünk, példájú ragyog minden nemzedéknek. Hallgass meg, kérünk, közben járására kéréseinket. Szent Janka szíve élő hittel éget, cselekvésre hív minden ifjú lelket, adja meg nekik hűsies kegyelmét, a Jézus Krisztus. Szent Janka fénye, családok reménye, házasságában kitűnik erénye, Őtárs és anya, Isten tetszésére, dicsőségére. Szent Janka buzgón életét áldozta, gyermeke éltét, hogy így megtarthassa. Dicsérjük érte mennyei atyánkat, hálotett szívem. Szent Janka anya, magzatoknak őre, a szűz anyával kell a védelmünkre, hogy hirdettessék az élet szentsége minden világ. Szent Janka szolgál, betegeket gyógyít, értünk ajánlja tetteit, imáit, meglátva bennük az Istennek fiát, a Jézus Krisztust. Szent Janka vágya, hogy a jó pásztornak gyermeket adjon földi munkatársnak, teljesítse most ezt a kívánságot, a Jézus Krisztus. Áldjuk az atyát, vele egy szülöttjét, és a lelket is háromnak egységét, hogy bőven ossza kincseit a szentnek sokak üdvére. Amen.
A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával és férjével Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői.
Említettük, hogy pont ma ugye április 28-án van az ő emléknapja, és az előző hétvégén ünnepeltétek. Milyen módon ünneplitek a közösségetekben Szent Jankát?
Nekünk ez természetesen minden évben nagy ünnep, hogyha hétvégére esik, szombatra vagy vasárnapra, akkor egy picit egyszerűbb, vagy akkor közelebb van a napjához, az emléknapjához. Ha nem, akkor valamelyik hétvégén mindig szervezünk valamilyen lelki programot. Most a Szent Janka imakörnek volt a lelki napja, egy 24 órás Szenes István atya vezetésével. Korábban a Pietro Szövetségnek volt lelki napja, tehát ezt szeretném még így elmondani az imádkozásunkhoz, hogy különböző formákban imádkozunk, tehát amikor tudunk személyes jelenléttel, de van online imacsoport is, viszont azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy évente többször találkozzunk az országnak valamelyik pontján, hát főleg Pócs Petriben vagy Mária Pócson, és erősítsük egymást. Úgyhogy ez volt most a lelki nap, amivel ünnepeltünk, illetve a mai nap, mert úgy gondolom, hogy ha április 28-án történik valami, akár a kiállítással kapcsolatosan, akár egy ismertető előadás, valamilyen meghívást kapunk, akkor az valahogy mindig jel a Jóisten részéről, hogy nagyon fontos az ő tiszteletének a terjesztése, és bízunk benne, hogy nagyon sok ember fogja itt látni a nyár folyamán, és hogy barátot találnak, és közbenjárót találnak Szent Jankába is, illetve most már mondhatnám azt is, hogy Pietro Mollában is.
Szent Janka az édesanyák, az orvosok, a meg nem született magzatok védőszentjeit olvashatjuk az egyik molinón, és fontos az is, hogy arról is szóljunk, hogy tehát itt tulajdonképpen az életvédelemről van szó, hogy említettük a beszélgetés elején, hogy a tisztán megélt házasság is mennyire fontos az Isten törvénye szerint, ugye, tanultuk, ha még emlékszünk rá, hogy a gyermekáldást mesterséges úton megakadályozni nem szabad, tehát az bűn, hogy a Billings Központ hogyan kapcsolódik a ti szolgálatotokhoz.
Ez látszólag egy másik út, ami elért minket párhuzamosan Szent Jankával. A negyedik gyermekünk születése után ismertük meg ezt az ovulációs módszert, vagy teljes nevén Billings ovulációs módszert, amiben felfedeztük az Isten csodáját, és felfedeztük azt az utat, amellyel a házaspárok megélhetik a tiszta házas életet. Ez azt jelenti, hogy mivel ez a módszer önmegfigyelésen, cikluskövetésen alapul, és a férj bevonásával történik, egy nagyon mély kapcsolat alakul ki a férj és feleség között, és tulajdonképpen az ő kezükbe helyezi a Jóisten ezáltal a módszer által azt a tudást, amellyel ők elérhetik a gyermekáldást, vagy elkerülhetik mindenféle mesterséges eszköz és beavatkozás nélkül. És ez azért fontos, mert elmélyíti a felek közti kommunikációt, és olyan mély intimitást tudnak felszabadultan megélni a házaspárok, hogy még a válságban lévő párok is tudnak gyógyulni. És miután mi ezt megismertük 20 évvel ezelőtt ezt a módszert, és néhány évre rá felkértek minket a Magyarországi Billings Központ vezetésére, akkor úgy gondoltam, hogy védőszentekre van szükségünk ehhez az életvédő munkához, és az egyik védőszentünk, akit választottunk, Szent II. János Pál pápa, a másik pedig Szent Janka. És ugye Szent Jankának is a szavajárása volt, meg a pápának is, hogy az élet szent, és nagyon sokat tanulhatunk tőle, ugye második János Pál pápának köszönhetjük a testteológiáját, amelyben elmagyarázza tulajdonképpen a krisztusi tanítást, ami 2000 éve ugyanaz, és elmagyarázza azt, hogy ez egy milyen csodálatos dolog maga a szexualitás, a házaspárnak, ami az Isten ajándéka. Úgyhogy mi rendszeresen kérjük ennek a két szentnek a közbenjárását, tehát Szent Janka végül is így kapcsolódik ide, és nagyon sokszor imádkozunk beteg babákért, vagy veszélyeztetett várandóságokért, vagy azért, hogy egy házaspár elérje a gyermekáldást, és nagyon-nagyon sok ima meghallgatásról tudunk beszámolni ezen a területen, úgyhogy a kettő így kapcsolódik össze, hogy a Billings Központnak a hátterében áll a Szent Janka imakör, akik segítik a mi munkánkat, a Billings oktatók munkáját, és hát minden a Billings módszert használó házaspárnak és nőnek és fiatalnak az életét.
És végül egy személyes tanúságtétel, ha még belefér, hogy ti hogy kapcsolódtatok, hogy találkoztatok Szent Janka életszentségével.
Hát azt szoktam mondani, hogy hogy valahogy rátalálunk a szentekre akkor, hogyha baj van az életünk nehéz pillanataiban, de valójában azt kellene mondanunk, hogy ők találnak meg minket. A mi élethelyzetünkben egy veszélyeztetett várandóság volt, és egy olyan diagnózis, egy olyan sejtett diagnózis, hogy a harmadik gyermekünk, kislányunk beteg lesz. Tehát valamilyen fogyatékossággal fog születni, és mi visszautasítottuk a további vizsgálatokat, amelyeket felkínáltak nekünk azért, hogy ha úgy döntünk, hogy mégis beteg a gyerek, akkor, és nem szeretnénk, ha megszületne, akkor elvetethetjük. Ezeket visszautasítottuk, és onnantól kezdve azért egy nehéz lelki vívódás következett a maradék 6 hónapban, és ezt látva a lelki vezetőnk ajánlotta, hogy hát van egy olasz szent, akit egy éve avattak szenté, és hogy kérjem az ő közbenjárását. És akkor kérdeztem, hogy ki az? Hát Gianna Beretta Molla. És aztán utána néztem, eleinte csak imádkoztam, és az volt az ima meghallgatásomnak, és azt a csodát éltük meg, hogy a várandóság végére, mire elért a szülés időpontja, addigra teljesen megnyugodtam, és el tudtam fogadni azt, hogy ő beteg lesz. Aztán az egy külön kegyelem volt, hogy egészségesen született, és az én betegségeim is eltűntek tulajdonképpen, és innentől kezdve egy olyan erőt éreztem az vele való kapcsolatból, ami aztán az életem további részére is kihatott, és akkor kezdtem utána nézni az életének, hogy ki is volt ő, és mi volt az élete, és aztán az első megerősítő élmény az volt, amikor a férjem elvitt Olaszországba, mert ez volt a kérésem, hogy lássam azokat az utcákat, ahol ő a kis autóját vezette, és ahol rendelt. És innentől kezdve akkor döntöttem el, hogy minden nőnek, minden magyar nőnek meg kell ismernie, akármilyen életállapotban is van Szent Jankát, meg hát persze a férfiaknak is egyébként, mert ő a modern korunknak a nagy példaképe és az életvédők példaképe, a keresztény családok segítője. Ugye tudjuk, hogy az Isten minden korban küld szenteket, és most úgy tűnik, hogy rá volt szükség, meg hát persze a férjére is, a 20. 21. században.
És végül, ha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, hol teheti ezt meg?
Ha bárki szeretne csatlakozni, akkor a szentjanka.hu honlapon talál elérhetőséget, és ott tud csatlakozni hozzánk is, illetve a női ághoz is, a Szent Janka imakörhöz is.
Az élet szent. A Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről beszélgettünk. Vendégeink voltak Lukács Krisztina és férje Lukács László, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig megtekinthető.
Thank you.
A pedagógus képzést, a pedagógus továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Elhangzott. A felek a jövőben közösen dolgoznak többek között szakmai programok, tájékoztatók és továbbképzések megvalósításán, valamint a komplex alapprogram hatékony működésének támogatásán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
Abból az alkalomból, hogy az egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodás köt a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével. Minden partnerség fontos az egyetem számára, de különösen értékesek azok az együttműködések, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a küldetésünk egyik meghatározó területéhez, a pedagógus képzéshez. A köznevelés támogatásához és a nevelés-oktatás minőségének folyamatos fejlesztéséhez. Egyetemünk számára a pedagógus képzés, sokszor beszéltünk már erről, történelmi örökség, hivatás, felelősség. Egyetemünk hosszú évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai pedagógus képzésnek, és kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a köznevelés szereplőivel szoros kapcsolatban, a gyakorlati tapasztalatokra építve, tudományos megalapozottsággal járuljunk hozzá a magyar köznevelés megújításához, a magyar pedagógus képzés műveléséhez. A ma aláírásra kerülő megállapodás is ezt a célt szolgálja, olyan szakmai keretet teremt, amelyben az egyetem és az egyesület tudása, tapasztalata, kapcsolatrendszere egymást erősítve hasznosulhat. A Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek, de erről majd elnök úr bizonyára fog majd szólni bővebben is, de meggyőződésünk szerint olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek tagjai nap mint nap közvetlen tapasztalatot szereznek a köznevelési intézmények működéséről, kihívásairól, fejlesztési lehetőségeiről. Ez a tudás különösen értékes számunkra, hiszen egyetemként akkor tudunk igazán a gyakorlatorientált és a köznevelés valós igényeire reagáló képzést folytatni, továbbképzéseket, szakmai programokat kínálni, ha élő kapcsolatban maradunk azokkal, akik a köznevelés mindennapi gyakorlatát ismerik, és közelről járatosak abban. Az együttműködésnek az egyik kiemelt eleme, hogy az egyesület ösztönzi a szakértőit az EK által biztosított díjmentes pedagógus továbbképzésekre. De kiemelném azt, hogy külön öröm számunkra, hogy a megállapodásban hangsúlyosan jelenik meg a komplex alapprogram. Ugye a jelenlévők biztosan tudják, hogy ez egy pedagógiai innovációja az egyetemünknek, amit 2014-től kezdtünk kidolgozni, és 2018-tól felmenő rendszerben vezettünk be a köznevelésbe, és ma már több mint 800 iskolában működik szerte az országban, Vas megyétől Hajdú-Bihar megyéig, minden megyében. Az egyesület közreműködése a program működtetésében, stratégiájának megismertetésében és disszeminációban jelentős támogatást adhat ahhoz, hogy a program eredményei minél szélesebb körben váljanak ismerhetővé és alkalmazhatóvá a jövőben is. Az EKKE szakmai támogatásával járul hozzá ahhoz, hogy a kitűzött intézményi célok megvalósuljanak, és a komplex alapprogram hatékonyan szolgálja továbbra is a köznevelés fejlesztését. A most létrejövő partnerség gyakorlati együttműködést is jelent, közös szakmai napokat, tájékoztatókat, programokat fogunk szervezni, bemutatjuk az EKE szolgáltatásainak, képzéseinek szakmai lehetőségét is, valamint helyszínt biztosítunk az Egyesület szakmai rendezvényeihez. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakértők, az oktatók, a mentorok és az intézmények képviselői párbeszédet folytathassanak egymással, megoszthassák a tapasztalataikat, közösen keressenek válaszokat az oktatás aktuális kérdéseire. Fontosnak tartom kiemelni a mentori tevékenység támogatását, partnerintézményi hálózat továbbfejlesztését, azt, hogy az egyetemünk bevonja az Egyesület szakértőit a partnerintézményi hálózat mentorainak a kiválasztási folyamatába. Ez jól mutatja azt, hogy ez egy érdemi szakmai partnerségről szól ez a társulás. Olyan kapcsolatról, amelyben számítunk egymás tudására, véleményére, tapasztalatára. A kölcsönösséget az is jelzi, hogy mindkét fél tanácsadói szerepet vállal, az Egyesület a köznevelést érintő változások, az egyetem pedig a felsőoktatást érintő változások tekintetében. Ez a kölcsönös párbeszéd különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az oktatás minden szintjén gyors változásokkal, új elvárásokkal, új lehetőségekkel találkozunk. A mai aláírás számunkra egy közös szakmai szándék kifejezése. Annak a szándéknak a kifejezése, hogy a felsőoktatás és a köznevelés szereplői egymással szoros együttműködésben dolgozzanak a pedagógus pálya presztízsének erősítéséért, a képzések minőségének fejlesztéséért, valamint a gyermekek és a tanulók eredményesebb neveléséért, oktatásáért. Bízom abban, hogy az együttműködés mindkét fél számára értékes és gyümölcsöző lesz, kézzelfogható eredményeket hoz a pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, a szakértői munka és a köznevelési intézmények támogatása területén. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nevében köszönöm a köznevelési szakértők egyesületének, elnök úrnak, és a vezetőségnek a nyitottságot, a bizalmat és az együttműködési szándékot, és köszönöm mindazok munkáját, akik előkészítették a megállapodást. Kívánom, hogy a ma létrejövő partnerség hosszú távon is szolgálja a közös céljainkat, a magyar köznevelés és a pedagógus képzés minőségének erősítését, szakmai közösségek összekapcsolását, és mindez a jövő nemzedékének javára történjen.
A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
Amikor először megláttam a rektorasszonynak a bemutatóját erről az újfajta pedagógus képzésről, akkor az azonnal megfogott, és egyből elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ezt a gyakorlatban hogyan tudnánk megvalósítani, és ugye mivel mi országos lefedettségű egyesület vagyunk, emiatt azt mondhatom, hogy minden megyében vannak kiváló szakértők, és ezek a kiváló szakértők intézményekkel vannak kapcsolatban. És ugye mivel, hogy ők ismerik, tehát mindenki az adott területén ismeri ezeket az intézményeket, ismeri a szakembereket, a pedagógusokat, így talán segítséget tudunk abban nyújtani, hogy a megfelelő mentorok kiválasztásában megfelelően történjenek ugye azok a lépések, és azok a mentorok kerüljenek tényleg mentori pozícióba, akik valóban tudnak segíteni a pedagógus növendékeknek, és igazából hozzáadott értéket tudnak adni pedagógus jelölteknek, a hallgatóknak. Nyilvánvalóan, persze nyilván ezt elő kell készíteni. Ezt én azért mondom, mert gyakorló mentorként, tehát én nekem is voltak már hallgatóim, a mi intézményünk is fogad hallgatókat, főiskolai, egyetemi hallgatókat. Természetesen föl kell készülni, egyrészt tehát a humán erőforrás, amiről az előbb beszéltem, nagyon fontos a megfelelő mentorhálózat, másrészt pedig ugye a tárgyi feltételeknek a biztosításai. Én azt gondolom, mivel hogy gyakorló szakértő vagyok, és azért, ha nem is az ország egész területén, de azért Észak-Magyarországon, sőt, picit még kiterjesztve is, nagyon sok szakközépiskolában ott vagyok, hogy ezek mind-mind adottak, és úgy gondolom, hogy szinte egyébként várják is. Tehát az, hogy minél felkészültebb, minél agilisabb a kor változásaira választ tudni adó pedagógusokat mentorálhatnak, amelyeket később szinte, hát, hogy úgy mondhatom, ki is néznek maguknak, és már lehet, hogy akkor megvan az új helyük, a új munkahelyük a hallgatóknak is. Ezt, hogyha összetudjuk hozni, és úgymond a kellemest a hasznossal, akkor én úgy gondolom, hogy már hozzáadtunk, és értéket teremtettünk, illetve ez az együttműködés már is gyümölcsözött.
Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük. Felnőtt lett már, soha nem sír, ha
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510 6